Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, ez a Könyvben utazom. Egy kis faluból származó dadogós fiú bebizonyította a nagyvilágnak, hogy igenis értékes és sikeres tud lenni egy tanár. Balatoni József, azaz Jócó bácsi útja vidékről a városba és onnan a Rivalda fénybe vezetett, és még csak a 30-as évei közepén jár. Tanár vagyok, és... Ez a címe a könyvének, amiről most beszélgetünk, ebben ír kamaszkori nehézségeiről, megdolgozott traumáiról, egykori függőségeiről, a közösségi életről, a szerelemről, arról, mi ad neki erőt és hogyan építette be tapasztalatait a pedagógiai módszereibe, ír az önismeretről és nagy élményt jelentő külföldi utazásáról és számos izgalmas dologról. Minden korábbi könyvéről interjúztunk már, és minden vele készült beszélgetés nagy öröm nekem. Most arról kérdezem először, hogy mi vezette őt az első fikciós könyvétől odáig, hogy az olvasók elé tárja az életének bizonyos epizódjait.
Igazából azt történt, hogy 35 éves lettem, és jött egy ilyen gondolat, hogy ilyen rengetegszer megkaptam már az előtte lévő években, hogy mert neked olyan könnyű. És akkor gondoltam, hogy hát legyen már egy olyan könyv, amiben én megmutatom, hogy milyen is vagyok valójában. Mert hogy nagyon sok mindent megmutattam magamból, de nagyon sok mindent nem. Az emberek rendszerint meglepődnek azon, amikor találkozunk, beszélgetünk privátban, hogy te ilyen intelligens vagy, és mondtam, hogy mit gondoltál, és akkor azt mondták, hogy hát ők nem gondolták volna, hiszen az Instagramon influencerként mondjuk, hogyha látnak, akkor nem jön le, hogy én milyen intelligens vagyok. Vagy a Facebookon meg nem jön le az, hogy mondjuk én milyen lazabb vagyok. És akkor így gondoltam, hogy legyen egy könyv, amiben megmutatom mindenféle arcomat, kendőzetlenül őszintén, és felhozok olyan témákat, amik azért elég kényesek, vagy egy picit tisztázunk olyan dolgokat, hogy milyen is influencernek lenni, milyen pedagógusnak lenni, milyen volt a gyerekkorom, honnan jöttem. És akkor utána már mondták, hogy hú, de jó, mert ez egy önéletrajzi könyv, nem önéletrajzi könyv, tehát azt azért 35 évesen elég meddek lenne, hanem egy
de
olyan
mit jelent, hogy nem írtál le mindent? Vagy nem, csak tematizáltad az életedet?
Tematizáltam az életemet, és az is van egy pedagógiai felhanggal. Tehát, hogy minden, ami az életemben történt, igazából az alapját ezt egy pár évvel ezelőtti előadás adta, ami a hátrányból előny. Tehát az, hogy nekem akkor össze kellett szednem az előadás kapcsán, hogy nekem milyen kudarcaim voltak az életben, milyen mélypontjaim voltak, és abból hogy jöttem ki. És azt gondoltam, hogy na akkor ez legyen az ív, hogy az életemben nekem milyen kudarcok voltak, mert hogy bármennyire is az ember most ismert, meg sikeres, meg nem tudom én micsoda, vannak az ember életében kudarcok, és egy olyan könyvet akartam, amiben meg tudom mutatni másoknak, hogy mindig van kiút, és mindig van hova fejlődni. És akkor tényleg a születésem előtt kezdem magát a könyvet, és egészen a napjainkig eljutok, és aztán tényleg nagyon sok témát érintek benne. Én nagyon féltem ennek a könyvnek a kiadásától, vagy megírásától, én elkezdtem írni, és tavaly előtt jelent meg, tehát most másfél éves a könyv, és én nekiálltam augusztusban írni, és akkor ott egy másfél-két hónapig írtam, és ez egy kőkemény terápia volt, mert az összes fájdalmamat felszakítottam, csalódásomat, mélypontomat, kudarcomat, tehát volt olyan, hogy üvöltve zokogtam, és úgy álltam fel a laptoptól, aztán írtam, akkor félúton ki akartam törölni az egészet, hogy én ezt nem fogom, mert úristen, mert hogy sebezhető leszek, és nem. De aztán közben meg arra gondoltam, hogy ha már őszinte vagyok, akkor legyek teljesen őszinte. És írek egy olyan könyvet, amiben minden benne van, ami engem érint, amit én gondolok a világról, ami velem történt, és hát egy nagyon-nagyon nehéz volt, amikor megjelent. Tehát az egy ilyen, egy megkönnyebbülés is volt, meg hát egy ilyen, tudod, amikor ez egy útra kell, és akkor az emberek így tényleg látják, és tényleg olvassák. Ráadásul ugye Tébenszki Móni Liza a felőszökiskolának alapítója, illetve az én menedzserem, ő kitalálta, hogy legyen ebből egy előadás. És a Momentán társulat tagjaival összeaktunk egy színházi előadást, vagy egy estet. Ez a könyv az alapja annak, és néhány pontot kiemeltünk belőle, és kicsit színház, kicsit improvizáció, kicsit kávéházi beszélgetés, és amikor nekem ki kell állnom a színpadra, és nekem kell eljátszanom a saját 9 éves önmagamat egy jelenetben, ahol éltem egyik legnagyobb traumáját élem meg, és tesszük a színpadra, az kőkemény. Tehát én akkor éreztem meg, hogy úristen, mit csináltam az emberekkel, akik ezt olvassák, mert nagyon sok visszajelzést kaptam arról, hogy azért ezt nem gondolták volna, vagy köszönik, hogy erőt adtam, köszönik, hogy erről is beszélek, legyen, nem tudom, a pánikbetegségtől kezdve mindenről. Szóval egy nagyon nagy utat jártam be írás közben, és ez egyfajta terápia volt, és egy nagy összegzés, hogy én is láttam azt, hogy miket éltem már meg, és miket éltem már túl.
Tudod, mit figyeltem a könyvedben? Hogy olyan sok minden, ami lázadás, ami megmutatom magam, ami az őszinteség, és ezt vállalom, az nálad a védekezésből, vagy az önvédelemből alakult ki.
Igen, mert az én személyiségemet ez nagyon nagyban formálta az, hogy védekeznem kellett. Tehát védekeznem kellett a dadogásom miatt, védekeznem kellett a különböző támadások miatt, aztán a kis falusi származásom miatt, aztán a nem tudom, tehát állandóan védekeznem kellett egész életemben, és hogy valahogy ez a megküzdési stratégia alakult ki, hogy én úgy védekezek, hogy sokkal nagyobb lett a pofám, kiálltam magamért, kiálltam másokért, elkezdtem kiállni másokért, elkezdtem a humor eszközét használni, és akkor így tényleg lett egy ilyen lázadó, ami ezért tőlünk nem áll túl messze az én családomtól, hiszen az én apám, ő egy bakonyi betyár, tehát egy visszavezethető bakonyi betyár. A nagyapám meg 56-ba kitűzte 12 évesen a Márciusban újra kezdjük című kitűzőt, amiért megverték az iskolában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezért a mi családunktól azért nem áll annyira távol ez a fajta lázadó attitűd, úgyhogy ezt én úgy látszik, hogy viszem tovább.
Amikor te azt írod a könyvedben, hogy a színház az már nagyon korán megmutatkozott, hogy téged érdekel, és végül is nem tanár akartál feltétlenül lenni, hanem a médiával foglalkozni, ez mind egy ilyen kitett pálya, hogy szem előtt vagyok, hogy látnak engem, hogy figyelnek rám, és ugye megmutatod ennek az árnyoldalát is, tehát hogy olyan, mint a korábban nem számoltál volna ezzel, hogy ez mivel jár. De mondjuk, amit leírsz, azzal nem is lehet számolni.
Én azt gondolom, hogy egyrészt azért jó az embernek kitennie magát, mert akkor te döntöd el, hogy mennyit mutatsz meg valójában. Uh-huh. Tehát ott van egyfajta kontroll. Én azt gondolom, nem mindig van kontroll, tehát ma már mondjuk a médiát, vagy a közösségi médiát elég nehéz kontrollálni az ügyben, hogy az emberről mi jelenik meg, vagy mi kerül ki. Illetve ezt senki nem mondja el. Tehát, hogy
ez mivel jár?
Tehát nagyon kevés influencert hallok például arról beszélni, hogy mik ennek az árnyoldalai, vagy nagyon kevés színész. Most azért hányosnak egyre többen beszélnek erről, vagy színpadi ember, vagy médiában dolgozó ember, hogy amúgy ez mivel jár. Tehát picit edukálni is akartam például diákokat, mert hogy nagyon sokan akarnak ismert emberek lenni, vagy influencerek lenni. És nem tudják, hogy ez mivel jár, és amikor hirtelen valaki ismert lesz, tehát nem az van, hogy tényleg évek alatt dolgozik ezért, és bejárja a ranglétrát, mert ma azért már pillanatok alatt össze lehet pattintani akár egy milliós TikTok oldalt is. Amikor egyik napról a másikra valaki ismert lesz, akár egy tévés műsor kapcsán, bármi kapcsán, akkor senki nem áll mellette, és nem mondja, hogy figyelj, ez egy olyan brutális lelkinyomás, egy olyan terhelés, ami iszonyatosan nehéz, és erre fel kell készülni, és arra is fel kell készülni, hogy persze hirtelen egy megváltozott anyagi helyzetbe kerülsz. De ez nem tart örökké, hogyha nem dolgozol, megérte, vagy nem melózol. És ezeket nem mondják el, mert csak azt látjuk, hogy jó, mert ő ide utazik, ő ott van a tévében, és milyen menő, és az mondjuk azt a napi, nem tudom, 18-20 óra munkát, azt meg nem látjuk, és ezt is meg akartam mutatni, hogy akár pedagógusként, akár előadóként, akár trénerként, akár színpadi emberként, hogy milyen meló van mögötte, milyen háttér van mögötte.
Erről a nyomásról mesélsz egy picit, hogy szerinted ez a mai kornak, tehát mondjuk az utóbbi 5-6-8-10 évnek a terméke, vagy eredménye, hogy az emberek úgy érzik, hogy bármihez is hozzászólhatnak, bármiről alkothatnak véleményt. Tehát ez most van, vagy ez alapjáraton így van? Írod, hogy a tejfölös pultnál szakmai tanácsot kérnek tőled, és egyébként kígyót békát mindenfélét írnak a posztjaid alá, és bántanak is, vagy bántottak, ugye most már tudsz reagálni rá.
Szerintem ez nem új keletű. Tehát, hogyha mondjuk megnézik a bulvár médiát, az elég régóta van, és elég régóta érdekli az embereket, csak amíg mondjuk eddig egymás között beszélgették, vagy még elolvasták az újságban, addig meg kiposztolja a közösségi oldal. Arra, és picit a tapintat hiányzik az emberekből. Azt nem szeretem, amikor valakivel vagyok, tehát akár a párommal, akár a családommal, akár meg, és abba jön bele valaki, meg amikor eszem. Azt nem szeretem. Szóval amikor nem érzékelik azt, hogy most lehet, vagy nem lehet, mert most az, hogy koncerten odajönnek, vagy egy előadás után van az írót tapogató, az tök oké, de azért szerintem van olyan szituáció, amikor ezt tiszteletben kell tartani, hogy nem fényképezzük le az ember titokban, vagy nem megyünk oda hozzá, és hát én ebben kispiskóta vagyok mondjuk egy, nem tudom, Ördög Nórihoz képest, vagy egy Sebestyén Balázshoz képest, akiket meg ez hatványozottan érint, és ez megterhelő, tehát ezt senki nem mondja, hogy ja, te arra vágysz, hogy ismert legyél, akkor akkor a legszarabb állapotodban is meg fognak ismerni.
De ha ez még hozzájárul az, hogy esetleg a megnyilatkozásaiddal vagy a posztoddal kapcsolatban elmondják a véleményük, vagy pontosabban megírják a véleményüket, olyan, mintha most valahogy így mindenki tolná oda, ahova lehet a dühét, és akár a tanárságoddal is lehet ez összefüggésben, mert az, hogy a tanár ennyire szem előtt van, na az meg aztán végén.
Igen, és azt gondolják, hogy jogot formálhatnak megmondani, hogy én mondjuk hogyan éljek, vagy mit csináljak. Igen. Tehát az, hogy valaki jogot formált arra, hogy megmondja nekem, hogy mit képzelek én, hogy felmondtam, vagy azt,
volt
hogy...
ilyen?
Persze, abszolút. Vagy jogot formálnak arra, hogy megmondják, hogy miért szűke a hajam. Tehát, hogy tényleg azt gondolják, hogy írásban, kommentben, bármibe be lehet szólni, és én meg azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy attól, mert nekem van egy nyilvános oldalam, ahol én véleményt alkotok, azzal nincs baj, ha valakinek ellenvélemény van, azzal sosem volt bajom. De az, hogy ha valaki meg akarja mondani, hogy én mit gondoljak, és ő azt gondolja, hogy ezt megteheti, vagy megmondhatja, hogy én mit csináljak, vagy mit ne csináljak, szerintem ez felháborító. Tehát ez körülbelül olyan, mintha én vendégként meghívok valakit, és akkor ő azzal kezdi, hogy letépi a függöny, mert neki nem tetszik, hogy fehér, hanem felrak egy vajszínűt, vagy én nem tudom. Tehát, hogy vannak ilyen normák, amit a hétköznapi életben, élőben nem teszünk meg. De az online térben sem tehetjük meg. Tehát azért, mert valaki ismert, az nem jelenti azt, hogy neki bármit el kell tűrnie. Nálam is van azért egy határ, tehát amikor a családomat szidják, azt nem engedem és nem tűröm. És természetesen ilyenkor, amikor visszaszólok, már most nagyon ritkán állok bele ilyenekbe, és azt a taktikát alkalmazom, hogy ugyanabban a stílusban válaszolok. És iszonyatosan megvan a sértődve a stíluson, hogy mit képzelek én, hogy mondom, hogy én csak egy tükröt tartok. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon izgalmas. És hát látjuk azt, hogy bármit kiteszel, de tényleg az, hogy bármit. Tehát kiteszel egy cuki képet a kutyáddal, arra is jön legalább 5 megmondó, hogy nem így kell tartani egy kutyát. Miért tekint egy gyerekként a kutyádat? Hogy szó se volt ilyenről, csak beleprojektálnak dolgokat, és azonnal jön a támadás. Mert amikor teljesen irreleváns posztokhoz, teljesen irreleváns kommenteket írnak. Tehát amikor így, nem tudom, tényleg beszélek az érettségiről, és akkor jönnek azzal, hogy mer az XY pártnak te biztosan, nem tudom, pénzelt embere vagy, és így ha-ho, ez hogy jön ide? Egyrészt nem, más, tehát hogy ilyen teljesen elmebeteg dolog, tehát és azért 100 000 követőm van. Iszonyatos mennyiségű kommentet kapok, és hát egyszer érdemes azért tényleg egy picit leülni, és egy-egy ilyen kommentáradatot így végignézni, és nekem a kedvencem volt, amikor egy poszt alatt 2 egymás követő kommentben, az egyikben voltam hazaáruló lipsi LMBTQ-s ellenzéki Soros Bérend, és egy kommenttel lejjebb voltam talpnyaló kormánypárti. És mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, én elértem azt, jó, amit akartam, hogy ugyanabból az írásból, ami egy tök ártatlan írás voltam, hogy ketten 2 teljesen ellentétes dolgot láttak bele, és hoztak ki ebből. Ezt meg kell tanulni kezelni, és ezt például senki nem tanítja meg, hogy az embernek igenis, tehát ezek a bántások, ezek bőr alá mennek. Ehhez kell egy olyan háttér, egy olyan stabil lelkiállapot, vagy egy olyan szakember, aki ott van az ember mellett, és időnként el tud menni egy coachhoz, egy mentálhigiénés szakemberhez, egy pszichológushoz, hogy ezekről beszélgessen, és elmondja, hogy neki ez miért fáj, ez neki miért esik rosszul, mert igenis van, ami rosszul esik.
Azért beszélünk ezekről, mert ez mind benne van különböző fejezetekben a könyvedben, és az is nagyon érdekes, ahogyan írod, hogy az, hogy egy tanár menedzser típus, vagy hogy önmagát tudja menedzselni, az tényleg egészen párját ritkítja, de hogy ha belegondolunk, lehet, hogy ez lenne az út, ez lenne a megfelelő út a tanárok számára, nem?
Igen, és én azt gondolom, hogy úttörőnek lenni, az mindig baromi nehéz, de baromi hálás feladat, mert hogy te vagy az, aki ezt kijárod, aki te kitaposod, aki ezt megszenveded, ellenben mindenki tudja, hogy te tapostad ki. Nagyon-nagyon érdekes ennek az evolúciója. Amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor azért a pedagógusok többsége az nagyon utált engem, és nagyon szidott engem, hogy miért kell a tévében szerepel, miért kell nyomni magadat, miért kell ízni. És most már kérdezed, hogy volt olyan, és ezt tisztán emlékszem, hogy egy olyan pedagógus keresett meg, aki a legelején iszonyatosan kardoskodott ez ellen, és ő le is írtam nekem, hogy most azért tisztel, és azért néz rám föl, amiért az elején utált. hogy én megmutattam azt, hogy lehet más utat is járni, lehet a médiát jól felhasználni, és lehet önmenedzselést folytatni, ami nagyon kevés embernek megy, mert amúgy tényleg nehéz.
Mondjuk egy átlagos középiskolai tanár, vannak olyan területek, amiben ez az önmenedzselés jól jöhet?
Én azt gondolom, hogy igen, most érted, te kitalálsz egy téma, hét tematikát mondjuk, és azt te végig tudod vinni egy tantestületen, végig tudod venni egy fenntartón, egy igazgatón, egy bárkin. Tehát az érdekérvényesítés, meg az önmenedzselés, az tök fontos. Rengeteg pedagógus van, akinek van például vállalkozása, de a táskakészítéstől kezdve mindenféle vállalkozásig, és nincs meg bennük az a képesség, hogy ezt önmenedzselje. Mert sajnos a pedagógusokkal elhitették ezt a nemzetnapszámosa dolgot, és ezzel az attitűddel is, hogy nekünk szerénynek kell lenni, nekünk nem kell szerepe, nekünk csak a háttérben kell súgni egyet. Tehát, hogy van egy ilyenfajta attitűd, de én azt gondolom, hogy az önmenedzselés ez mindenkinek baromi fontos. És nem is keverendő össze sem a magamutogatással, sem a törtetéssel, sem a nagyképűséggel, mert az egyik sem erről szól. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon kevés olyan esetet tudok mondani, amikor mondjuk én kértem, hogy mehessek valahova. Tehát engem azért többségében meghívnak. Tehát nem én kopogtatok televíziós stúdiók ajtaján, hogy én beszeretnék menni. Nem én kopogtatok újságoknál. Sőt, azért ezt tudni kell, vagy hát remélem, hogy most már lassan átmegy, azért a rólam megjelent újságcikkek 80%-a, az nekem közöm nincsen. Tehát én írok egy bejegyzést, amit átvesz egy újság, abból átveszi 12 másik újság, és ők hozzáteszik azt, amit gondolnak, és hát nagyon sokszor azért ma már ez a... Tehát én nem nevezném újságírásnak ezt, amikor egy 10 mondatos Facebook posztot nem bír a szerző értelmezni, és kihoz belőle egy tök más dolgot. Tehát, hogy azért ezek így folyamatosan zajlanak, és hogyha nem tudod magadat jól menedzselni, mert érted, közösségi oldala egy pedagógusnak is van. Tehát ott is érheti akar támadás. Ő is írhat egy olyan kommentet, ami így felrobbant, vagy érted. Lehet az, hogy egy tök átlagos kommentből ő pellengére kerül, akár a munkahelyén, vagy azt nem tudom, posztol egy politikus alá valamit, és akkor azt egy újságíró egy kiemeli, és lehozza, és balhé lesz belőle. De rengeteg ilyenre kell ma már figyelni, szerintem nem csak az ismert embereknek, hanem mindenkinek, és itt jön tök jól az önmenedzselés, hogy milyen marketinget építesz fel magadnak.
Igen, de a könyvedből az jól látszik, és olyan jó, hogy le is írod, hogy tulajdonképpen nem az van, hogy te egyszer csak fogtad magad tanárként, és azt mondtad, hogy új életet kezdek, és ezt mind tudom, vagy mostantól majd az önmenedzselés útjára lépek, hanem ért számos kihívás, és ezekre jól reagáltál. Tehát egyszerűen rátanultál erre, nem?
Abszolút, ez egy tanulási folyamat volt nálam. Nagyon hálás vagyok, mert egy nagyon fantasztikus menedzser csapatom van, tehát két fantasztikus hölgy, Tébenszki Mónéza és Vargas Alexandra, most már 8 éve dolgozunk együtt, akik leginkább az előadásaimat menedzselik, a tréningeimet, tehát ezt a szakmai munkámat. Például minden, ami média megjelenés, vagy minden, ami az oldalam, vagy a könyvem, annak a menedzselésének a jó része az nálam van. Tehát, hogy így egy ilyen megosztott menedzselés van, és aztán most már elkezdtünk más szakértőket is menedzselni, szóval egy ilyen menedzser stábot építettünk fel, ami szerintem baromi jó, és nekik baromi hálás vagyok azért, mert rengeteg mindent megtanítottak nekem, meg hát az, hogy azért az elmúlt években közel 100 vállalkozással dolgoztam együtt, és ebből vannak nemzetközi multinacionális cégek, és amikor leülsz tárgyalni egy meetingen mondjuk 18 junior menedzserrel, vagy bárkivel, akkor azért ott kőkeményen megtanulod azt, hogy igenis mi az a pont, amikor neked azt kell mondani, hogy akkor most mindenki elhallgat, és akkor vagy az lesz, amit én mondok, hogy felállok és elmegyek innen. És volt, hogy felálltam és elmentem, és millió szerződést hagytam ott például. Persze, mert hogy nem egyezett azzal, amit én gondolok. Én mindig csak olyat vállalok, ahol ami önazonos, ahol önmagam lehetek, ahol nekem nem adják a számba a szavakat. Ahol elmondják, hogy mi a cél, mondjuk egy projekt kapcsán, amiről nekem kommunikálnom kell, de teljes egészében szabad kezet kapok, hogy én ezt hogy tálalom, ahogy mondom el, milyen módon. Úgyhogy igen, tehát, hogy ezek a fajta dolgok, ez egy iszonyatos kőkemény tanulási folyamat, és igen, az ember közben pofára esik. Valamikor átverik, valamikor hoz rossz üzleti döntéseket, valamikor bebukik dolgokat, valamikor megtanulja azt, hogy nem kell mindenkiben megbízni, nem kell mindenkinek, nekem egyszer egy újságíró lehozott egy olyan dolgot rólam, amit én nem akartam, hogy lehozza, vagy olyan mondatot, És akkor mondtam neki, de figyelj, tehát ez nem volt benne, ez csak az online ajánlóba került bele, és ez amúgy is később hangzott el a kávézóban a beszélgetésben. És akkor mondta, hogy hát tanuljam már meg, hogy ami egy újságíró jeletében bármikor elhangzik, azt ő felhasználhatja. És nincs így, tehát oké, ezt aha. mondja az újságíró etika. Én is, amikor forgatok, akkor én csak azt használom fel, amit, amit én felveszek, mm-hmm. és a háttér dolgokat nem, de hát ezt is meg kell tanulnom, hogy ilyen is van. Tehát hogy attól, mert én korrekt vagyok, attól még baromira nem kell azt hinnem, hogy mindenki más is legalább annyira korrekt, mint én. És ezek kőkemény tanuló pénzek voltak, mert negatívan jöttem ki belőle, mert támadási felület voltam, mert rengeteg olyan dolgot kellett elviselnem, amit igazából a saját naívságom miatt. Továbbra is naív vagyok, de most már sokkal realistább, mint mondjuk 8 vagy 10 évvel ezelőtt.
Jócó bácsival, vagyis Balatoni Józseffel beszélgetünk, Tanár vagyok és című könyvéről. Egy kis szünet után visszatérünk.